Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Mezőberényben született Orlai Petrics Soma, a történeti festészet jeles alakja. Barátsága Petőfi Sándorral nem csak a művészet, hanem az emberi kapcsolatok erejéről is szólt. A két alkotó sorsa itt fonódott össze, és a város ma is őrzi emléküket. Érdemes végig sétálni a főutcán, melyeket páfrányfenyő fasor szegélyez. Parkok, szökőkutak frissítenek. Megcsodálni a város épített örökségét, a szép homlokzatú polgári épületeket, a templomokat, a kastélyt, mely ma helytörténeti gyűjteménynek ad otthont. A Békésvármegyei település határában folyik a kettős körös, természeti értékei, partján található ipartörténeti pontja, hídja és az egykori tanyasi iskolák emlékhelyei kirándulási célpontok lehetnek. Messzelátónkban ezeket a helyeket látogatjuk meg. Henger Péter, a Helytörténeti Egyesület elnöke, és Farkas István, az Orlai Ház történésze kalauzol.
A történeti leírások szerint három berény volt. Az első kettő elpusztult, az egyik a török időkben pusztult el, a lakosai vagy elmenekültek, vagy pedig a török dúlásnak az áldozatai lettek. Ők megpróbáltak aztán visszatérni, de a Rákóczi szabadságharc idején ugyancsak egy elég vészterhes időszak volt Békés vármegyében. Tehát az első berény ugye a török időkben, a második 1700-as évek elején pusztult el, pedig abban a második berényben például református lakosok is voltak. A legenda szerint megmentették a református magyarok a harangjukat is, egy kútba süllyesztették el. Ezt azért érdemes elmondani, mert most berénynek azon a részén vagyunk, ahol az úgynevezett magyar templom vagy református templom van. Tehát a harmadik berénynek az újra települése 1723-ban kezdődött. Abban az időben a Haruker János György volt a mostani vármegye, illetve még annál is nagyobb területeknek a földesura, az ő székhelye Gyulán volt egyébként, és mivel olyan területet kapott meg érdemei elismeréseként a császári udvartól, amelyek egyébként nagy területek voltak, nagyon kevés lakossággal, tehát neki gondoskodni kellett arról, hogy ezeket a elnéptelenedett, elvadult, pusztasággá vált területeket újra benépesítse. Így volt ez Mezőberénnyel is. 1722 nyarán kötötték meg azt a szerződést, amelynek értelmében a következő évtől megérkeztek a mostani Berény területére az első szlovák telepesek, hogy az elpusztult települést kezdjék újraépíteni. Nagyon fontos volt, hogy már egy kis templomot építsenek. A település északi részén építették meg ezt a kis templomot, ahova aztán az 1725-ben ideérkező szintén evangélikus németek is, ahol a hitéletüket tudták gyakorolni. Tehát a település északi részére érkeztek a szlovákok, utána haladva délfelé a mostani központi részen pedig a németek telepedtek meg. Kezdetben közös volt a vallásgyakorlás, közös volt a lelkészük, közösen intézték a pénzügyeiket is. Aztán 1789-ben németek felépítették a saját templomukat a központban, ezt majd meg fogjuk nézni, az úgynevezett német templomot, és a szlovákok pedig 1797-re építették fel az ő nagy templomukat. Tehát már volt két központja egy-egy területnek, volt egy szlovák rész, egy német rész, és az 1731-ben főleg visszatérő vagy távolabbi helyekről érkező református magyarok, ők is fölépítették a templomukat, az 1804-ben épült fel ez a nagyon szép templom, és erre az időre aztán kialakult ez a jellegzetes három középpontú település, és ami jellegzetes volt, hogy a különböző népcsoportokat úgynevezett gátak választották el egymástól, tehát egy viszonylag magasabb út haladt végig, Ilyen volt például a úgynevezett Magyar gát, a mostani Vasút utcán, volt egy közös gát is, a Gyomai út, amelynek jobb oldalán már többségében a szlovákok éltek, a bal oldalán többségében már a németek éltek, tehát egy tipikus három középpontú, három népcsoport által lakott település alakult ki. De viszonylag keveset beszélnek arról, hogy már az 1700-as évek közepén a akkori jobbágyság munkáját segítendő megtelepedtek cigány lakosok is, akik főleg kovácsok voltak, vagy üstkészítők, tehát azokat a munkákat ők elvégezték, illetve még azt is elmondhatjuk, hogy a közügyeket intézők, tehát azok a, mondhatjuk úgy, írástudó emberek, akik akár az uradalom képviselői voltak, ők pedig a római katolikus vallás követői voltak.
A mezőberényi római katolikus templomban Táncos Eszter hitoktató várt minket, s mutatta be a jelenleg külső felújításon és kertrendezésen áteső épületet.
A templom az 1880-as évek közepén épült. Előtte is voltak katolikusok, akkor Békésről láttak el ezt a templomot, ezt a gyülekezetet szolgálattal, és utána egy családnak köszönhetjük azt, hogy ez a templom felépült, mégpedig a család, a Fejérvári Miklós és Kárász Karolina, ők házastársak voltak, akik Amerikában menekültek a 1848-as forradalom után, viszont nem felejtették el a gyökereiket, és úgy érezték, hogy segíteniük, támogatni kell az itt élő közösséget, katolikus közösséget, és onnan küldtek pénzt arra, hogy ez a templom megépülhessen a 1880-as évek vége.
Van orgonája, és hogyha bejövünk, akkor szemben láthatjuk az oltárt. Kinek a tiszteletére van szentelve?
A mi templomunk Szűz Mária szentnevére és Szent József tiszteletére lett szentelve, úgyhogy Mária, ami égi édesanyánk is, védőszentje a templomnak. Most volt a templomunk a búcsúja szeptember 12-én. Azt a nagy keresztet, a missziós keresztet, azt Tirolból hozatták. Ugye a fehérvári család arról is gondoskodott, hogy ne csak a templom legyen felépülve, hanem a berendezési tárgyak, a liturgikus felszerelések is meglegyenek, és nagyon különleges az, hogy amikor a lányuk, a Szelesztina, ő hazaköltözött a szülei halála után, és ő itt él. De például a múzeumban, ami ugye most múzeumként működő régen kastély volt, ő ott élt, és ő napi szinten átjárt ide, és rózsát hozott, tehát hogy a misére szükséges kis virágokra is gondoskodott, és annyira tisztelték, szerették Mezőberényben, hogy végülis neki az volt a kívánság, hogy ne temetőben, hanem itt a templomunknak a kertjében legyen eltemetve, úgyhogy ha kimennénk, itt oldalt láthatnánk az ő sírját, ami igen, és arra reméljük, hogy most a felújítási folyamatoknak köszönhetően ez a sírhely is meg fog újulni.
Haladunk a város főutcáján, és megyünk a múzeum irányában. Mezőberény mióta város?
1989-ben nyilvánították várossá. Az elmúlt évben volt a városra nyilvánítás 35. évfordulója. Azt megelőzően nagyközségi rangban volt.
Megérkeztünk a múzeumhoz. A múzeum előtt mellszobrokat láthatunk. Az első Szendrei Júlia.
Igen, az első az Szendrei Júliának van szentelve, ugyanis 1838 és 1840 között a múzeum épületében üzemeltetett leánynevelő intézetben tanult, és töltötte el 2 évet. Rossz nyelvek szerint a csapongó lánynak a magatartásának a javulását szerette volna ezzel a eltöltött két évvel elérni az édesapja.
Akkor Szendrei Júliának ugyanúgy kötődése volt Mezőberényhez, mint a férjének, Petőfi Sándornak?
Nem csak a Petőfivel való itt tartózkodásai kötik ide, hanem saját életbeli eseményeik is ide kötik.
Következő mellszobor Széchenyi Istvánt ábrázolja, úgy látom gróf Széchenyi István. Igen, ő hogyan kötődik, vagy tevékenysége hogyan kötődik Mezőberényhez?
A vízszabályozások, folyószabályozások kezdeményezője volt Széchenyi István, és ugye Mezőberény mellett is elfolyik a kettőskörös folyó, és ennek apropójából került egy szőszobra is ide.
Utolsó pedig Kossuth Lajos.
Kossuth Lajos pedig az 1848-as forradalom kapcsán kötődik Mezőberényhez. Mezőberény egy egész népes, majdnem 1000 főt számláló nemzetőrséget állított ki, ami nagynak mondható az akkori körülbelül 10 000 fős lakossághoz képest. Sőt, Mezőberényben valószínűleg megfordult alföldi toborzó körútján is Kossuth Lajos, úgyhogy több szállon is kötődhet ide a városhoz.
Most, ha átnézünk a városháza irányába, és ide fordulok Péterhez, nek mindig városháza volt, vagy annak épült?
Ez az épület városházának épült, a városháza helyén állt Orlai Petri Csoma szülőháza. Tehát a Petri család egy iparos, kézműves csizmadia család volt, jómódú család volt, elég nagy épületük volt, mind a Csabai, mind a Békési út felé nézett az épületnek egy-egy szárnya. Csak aztán Petri Csoma édesapjának a valami, gondolom, anyagi okok folytán el kellett adni a házat, és 1800-as évek közepe vége felé egy zsidó kereskedő vette meg, a Füxel Jakab azt hiszem volt, akinek a tulajdonában volt, és ő adta el a községnek, és abban az időben el kellett dönteni, hogy az új községházát hol fogják kialakítani. A Füxel féle házat megvették, lebontották, és annak a helyén építették fel a községházat, ami 1901-ben lett kész. És azóta ilyen célokat szolgált, tehát községház, aztán a nagyközségi tanács székháza volt, most pedig ugye városházaként működik.
Az iménti percekben Henger Pétert, a Mezőberényi Helytörténeti Egyesület elnökét hallották. A tér túloldalán folytatódó parkban van a három táncoló lány szoborcsoport, mely a Mezőberényben élő nemzetiségeket szimbolizálja. Rövid séta, s némi muzsika után az egykori kastélyba érkezünk, ahol a város helytörténeti gyűjteménye található. Farkas István, az Orlai Ház történésze, az intézmény gyűjtemény kezelője kalauzol majd.
Mezőberényben ezt nevezik kastélynak. Egyszintes, hosszan elnyúló épület, kúria-szerű, de mégis a kastély hangulatot idézi.
A kastély jelző az főleg inkább azért való rá, mivel főúri lakhely volt, igazából nyári szállásnak lehet inkább az épület méretéből következtetni. Ziegler Antal tervezte, az épület maga a cof stílusban készült el. 1806-ban épült, de már 1838-ban leánynevelő épület volt, ugye Szendrényi Júliánnál már említettük. A második világháború után, ahogy az orosz katonák elérték Mezőberényt, kis ideig laktanyaként funkcionált. Utána, jól emlékszem, az 50-es évektől egészen a 90-es évekig, 80-as évek végéig iskolaként működött az intézmény. A 90-es években a városi könyvtár működött itt, és a 2000-es évek elején helyezték ide a múzeális gyűjteményt.
Mit láthatunk most a múzeumban? Milyen egységei vannak, és milyen történetét mutatja be a városnak? Akkor kezdjük így az első tér.
Ez az első nagyobb szobánk, és az egyik fele az a települési értéktárban felvett értékeknek állít emléket. Szemben a különböző mezőgazdasági vagy élelmiszerrel kapcsolatos értékek láthatók, mint kétfajta berényi kolbász, a berényi szóda, a helyi méhészeknek, a méztermelőknek a termékei.
Az épített környezet, ugye néhányat már látunk, tehát nagyon sok épített emléke van mezőberénynek. Több mint 150 helyi érték van, én úgy tudom, a mostani tárban.
Van. Idén már elfogadtak 2 vagy 3 értéket, és még most az őszi ülés sorozatban lesz még egy bizottsági ülés tervek szerint, ahol még tovább fog bővülni ez a lista. Előttünk a Berény Néptánc Együttesnek néhány versenyen elért eredményét láthatjuk, és kupáját. Ha megyünk tovább, akkor pedig a népi hagyományoknak is emléket állítunk. A női kézi munkák, hímzések, szövésekről van. Ennek kiemelkedő alakja volt Kiszel Jánosné, Zsuzsika néni.
Hímzők, szövők, textilkészítők, a Békés megyei hímzésnek is nagyon szép darabjait láthatjuk itt nem viseleteken, hanem lakástextileken. Mi az, ami jellemző volt erre a vidékre?
A kiállításon, ami most volt egy hónapig, Kiszel Jánosné összeszedte a mezőberényi szűzhímzéseknek, készített egy ilyen úgynevezett életfáját, ahol bemutatta a helyi magyar, szlovák és német hímzéseknek a fő motívumvilágát, színvilágát. Legtöbben megtalálható a piros, a zöld, kék, feketének különböző árnyalatai, a németben a barna szín dominált sokat, a szlovákban pedig a lila is megjelenik.
1848-49-es szabadságharc idején mezőberény tevékenysége, és hát itt ugye Petőfi Sándor és Orlai Petrics Soma ról is van feljegyzés, ugye ez az ő koruk.
Igen, Orlai az honvédként is szolgált a szabadságharcban, de ő a téli hadjárat során olyan sérülést szerzett, amivel leszerelték, ő ezért érte túl a szabadságharcot. Petőfi pedig 1849 nyarán itt töltött pár hetet Orlainak a vendégségében, innen indult el Bemnek a táborába, ahonnan nem tért vissza.
Mezőberény a dualizmus korában és a 19-20. Század fordulópontján a következő egység. Itt már megjelennek a régi képeslapok is.
Igen.
Fekete-fehérek még.
Főleg a kiegyezés után, de már azelőtt is dinamikusan elkezdett fejlődni a település. Ez közre játszott az, hogy a mezőberényi parasztság ideengedte a vasutat, megépülhetett a vasútállomás, és ez egy olyan lendületet adott a fejlődésnek, ami jelentősé vált a területen. És ilyenkor az 1900-es évek elején alakult ki a városnak az arculata, amit ma is láthatunk, akkor épült meg a Magyar Királyszálló, később a Városháza épülete, polgári iskola épült ekkortájt, és a városi élet is egyre, tehát a település élet is egyre jobban fejlődött. Az iparosok is egyre többen voltak, téglagyár, gőzmalmok épültek, létesültek, úgyhogy a település ekkor érte fénykorát, körülbelül 15 ezer lakos volt a fénykorban. Van még egy hátsó részünk is, ahol általában művészi kiállítások vannak. Most is 3 festménykiállításunk van, plusz még van a 3 nemzetiségi szobánk is, amivel a 3 nemzetiségre próbálunk megemlékezni, egy kis berendezett szobarészlettel. Ez az első szoba, ahol vagyunk, ez Jenei István emlékkiállítás. Jenei István az egy mezőberényi rajztanár volt, mert 2005 előtt, még halála előtt a város a mezőberényért érdemmel is kitüntette, ami a sarokban látható is egy fotó formájában. Külön nekem tetszett a megnyitókor, akiket még tanított, azok eljöttek, és a kézzel készített portrékról, arcképekről meg tudták mondani, hogy kiről készítette a tanár úr.
Nagyon sok a tájkép, sok a portré, csendélet, zömmel színesek, viszont nagyon fotóhűek, tehát némelyikről én közelebb kell, hogy menjek ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, hogy ez nem fénykép, hanem egy festmény, mert nagyon szépek a színek, az árnyalatok, az árnyékok. Látunk a mezőn készült tájképeket, téli kép, egy városrészlet, az szerintem nem itthon készült. Ha közelebb megyünk, ez egy krakói kép, igen.
De a másik mellette viszont egy városi ünnepség, valószínűleg az ablakok alapján azra gondolunk, hogy a Berény szálló előtt.
Megörökítette egy városi eseményt. Milyen élet zajlik a múzeumban? Megvannak azok a terek, amik állandó tárlattal láthatók, vagy állandó tárlatokkal láthatók, viszont van-e arra lehetőség, hogy múzeumpedagógiai órák, kirándulások, tematikus kirándulások, vagy ide kihelyezett események megrendezését lehetővé tegyék?
Volt kezdeményezés arra, hogy ilyen lovagi tornaszerű eseményt rendezzenek, de ez csak egyszer valósult meg. Minden évben részt veszünk a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatban. A múzeumnak külön rovata van a helyi újságban, a Mezőberényi Hírmondóban, a Hónap műtárgya címmel, valamint van egy futó esemény sorozatunk, ez a Múzeumi Esték, ahol idén a változás tematikájában rendezünk meg előadásokat. Legutóbb a közlekedési szokások változásairól esett szó, most pedig majd az étkezési szokások változásairól lesz szó. Későbbiekben lesz névadási szokások változásairól, a divat változásáról és hasonló témákban lesznek előadások.
Farkas Istvánt, az Orlai Ház történészét, az intézmény gyűjteménykezelőjét hallották. A zene után útra kelünk. Mezőberény külterületén is vannak felkeresésre érdemes helyszínek. Autóval, két keréken, de gyalogosan is megközelíthetők, bár ez utóbbi jármódban érdemes több időt rászánni a programra. Hamarosan az ókerti Petőfi pincénél, a tanyasi iskolák emlékpontjainál és a körös parton folytatjuk műsorunkat.
Mint elátkozott királyfi túl az óperencián, él magában, falujában, Patópál úr mogorván, de más lenne itt az élet, ha egy ifjú feleség közbevágott Patópálot, helyre írünk arra mi. Roskadó félben volt a ház, ámlik le a vakolat, s a szél egy darab fölérlel, már tudj Isten hol szalad. Javítsuk ki, mert ma holnap vallásról néz be az ég, közbevágott Patópálot, helyre írünk arra még. Szántó föl szépen virít, termi bőven a pipacsnak mindenféle nemeit. Mit egyél az asok véres, mit egyélnek az ekék, közbevágott Patópálot, helyre írünk arra még. Hátam mente, hátam adrág, úgy megritkult olyan ó, hogy szúnyog hálónak is már csak szükségből volna jó. Hívik el csak azt a bót, a posztó megvan véve rég, közbevágott Patópálot, helyre írünk arra még. Életét így tengi által vár a pályin négie, minden oly bőven, hogy állnak, soha sincsen semmije. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születik, s hazájában ősi jelszó, helyre írünk arra mi.
Távolra jöttünk Mezőberénytől, ki a határba, kanyarogtunk tanyák között. Milyen része ez a városnak?
Ez Mezőberény külterülete, az úgynevezett ókerti rész, ami tulajdonképpen már 1782-es térképen is ábrázolták. Akkori szőlőskertek, tehát a mezőberényi gazdák szőlőskertjei voltak ezen a területen, és aztán ennek a területnek egy részét a korabeli földesúr, tehát a Wenckheim birtokosok kisajátították, ők is szőlőt telepítettek, és ebben a nagy halomban, amit régen Oláhalomnak, aztán Nagy Halomnak hívtak, utána kialakítottak benne egy görög kereszt alaprajzú pincét. A pincének egy szárnya van meg, a többit elbontották vélhetően, ugyanis a filoxéra 1800-as évek végi pusztítása után a szőlők gyakorlatilag megszűntek ezen a területen, és máshol telepítettek Berényben új szőlőket. Most a berényi gazdáknak itt voltak a szőlői, tehát az ókerti részen, és a bor kilencedet az uraság ide gyűjtötte be. Korabeli leírások szerint az akkori Békés vármegyében a harmadik legjobb minőségű bort készítették Mezőberényben az 1700-as évek vége, 1800-as évek elején már.
Nézzünk be a pincébe. Donga boltozatos, ahogy haladunk, egy ilyen rézsűn lehet lejönni. Tágas pince. Tartott ez még tovább, vagy itt a végén lezárták egy fallal?
Hát a korabeli leírások szerint, hogy, tehát ahogy említettem is, egy görög kereszt nagyjából egyforma hosszúságú szárnyakból állt. Állítólag az 1800-as években még, mikor bejött egy kocsi, az közepén meg tudott fordulni, és aztán a II. Világháború után TSZ tulajdonba került. Mondhatom ezt is, hogy érződik, ugye méregraktárként használták, de a rendszerváltozás után magánkézbe került, és többször megpróbálták átmeszelni. Ez némileg javította az állapotán, de hasznosítva sajnos nincsen. Pedig ugye Petőfi és Orlai barátságára való tekintettel egy tulajdonképpen egy emlékhelynek is mondhatjuk.
Járt itt a költő, volt, aki kifejezetten ezen a részen borozgatások, vagy valamilyen találkozók?
Igen, ez is a korabeli leírások szerint jellemző volt, hogy járt ide Orlai Peti Csomával Petőfi Sándor, aki ugye háromszor fordult meg Berényben, és az akkor itt elkészített borokat állítólag együtt kóstolták meg. A pince mellett volt egyébként egy présház is, volt egy olyan diófa, ami állítólag Petőfi korában megvolt már, és még le is tudták fényképezni, tehát nagyon hosszú időt élt meg, de valószínű, hogy ez egy igaz legenda. Tehát ez egy olyan biztos hely, mi úgy szoktuk mondani, hogy a két jeles személyiség megfordult itt az Ókerti pincénél.
Hogyan lehet ide kijönni? Mikor lehet ide kijönni? Mennyire ismerik ezt a helyszínt, ezt a pontot a mezőberényiek, illetve a településre látogatók?
Általában a múzeumok éjszakáján, a múzeumok éjszakája egyik programjaként szoktuk megszervezni, és akkor vezetünk ide túrát, illetve hogyha valaki érdeklődik, mert sokan tudják, hogy itt hogy van az Ókerti pince, de nem tudják, hogy hol van, és én nagyon szívesen szoktam segíteni, sokszor az Orlai ház csoportjait is kihoztuk már kerékpárral általában, de van, aki autóval is, hogyha jók az útviszonyok, akkor autóval is ki lehet jönni.
Fúj a szél, külterületen vagyunk még, és itt állunk annál az oktatástörténeti emlékhelynél, ami egykor a Mezőberény környéki tanyasi iskola volt. Látszik az épületen, meghagyták nagyjából a tetőt, illetve az oldalfalakat és nyílászárókat, rá lehet ismerni, ez valamikor ilyen típus épület lehetett. Mennyi ilyen volt a környéken?
Hát 1927-ben, ha emléktábla szerint is, tehát 1927-ben építették, abban az időben Mezőberényben a belterületen is több ilyen úgynevezett Klebersberg iskola épült, javarészük megvan, iskolaként már nem használják, hanem különböző funkciót töltenek be. Ezt az épületet is sokáig elhanyagolták, de egy vállalkozó megvette, és viszonylag szépen, tehát folyamatban van a felújítása. Az Ókerti és a 5. kerületben lakó gyerekek jártak ide iskolába. Ha jól látom, 1976-ig működött. Egy tanterem volt és egy tanítói szolgálati lakás, amit laktak még a 80-as években, sőt utána is, és még azt is elmondhatjuk, hogy a II. Világháború utáni iskolai változások során létrejött egy úgynevezett 4-es számú általános iskola, amely a külterületi iskolákat tömörítette, és itt volt a székhelye, az egyik úgynevezett igazgató tanító itt lakott, és itt tanított ebben az épületben. És ez mindenféleképpen öröm, hogy ez az iskola megmaradt, mert sajnos a többi, amelyek Berény határában működtek, úgynevezett anyasi iskolák közülük egy sem áll már sajnos.
Az iménti percekben Henger Pétert, a Mezőberényi Helytörténeti Egyesület elnökét hallották.
Ha életemben párja volt ennek az áldomásnak, egész Mohácsi ütközet ment végbe ott közöttünk, igaz, hogy a török, a bor és a magyar mi lettünk, hanem még az is igazán, hogy harcoltunk vitézül, kivált mikor már a király az ész kidőlt gyergéből, a győzelmes poharakat dühkkel nyakon ragadtuk, s hüttük letéphetetlenül, mint a pióca rajtuk. Ha oly hosszú lesz életünk, mint polgaink falának, megéljük boldogabb korát, ha búst magyar hazának.
átjöttünk a kettős körös hídján, visszafelé meg fogjuk majd azt is nézni. Rozsdásodva, de áll még, szerencsére, felújításra vár. Átjöttünk a kettős körös túloldalára, ami a valamikori 6. kerülethez tartozott, és ezt a részt úgy hívták, hogy Kereki, a régebbi történelmi időkben pedig Nemeskerekinek hívták. A terület a későbbiekben 1740-től Berényhez került, a község legelőként tudta hasznosítani, tehát akkoriban nemigen lakott még itt senki, hanem a körösön kialakítottak a mostani itt helyén egy révet, és a rév segítségével egyébként biztosították az átjárást. Egyrészt ugye a kihajtott szarvasmarháknak a kihozatalát és ősszel a visszavitelét, másrészt pedig azok, akik az itt meglévő utak segítségével Nagyvárad vagy más irányokban indultak el, tehát ilyen szempontból ennek a térségnek is volt egyfajta a szerepe. Illetve más részei pedig a már említett körösladányi uradalomhoz tartoztak, különböző majorságok is voltak, például Büngösdi majorság, vagy a Lászlózugi majorság, ezek pedig a földesúrnak a tulajdonában lévő földek voltak.
Ez a gát, amely mellett most állunk, túloldalán van a kettős körös, ezt a termőföldet védte a folyó időnkénti áradásától. És ez a szivattyú telep is, ahol most megálltunk, ez is egy ilyen védekezési pont volt.
Igen, meg tehát ahol most vagyunk, ez a hosszúfoki gátőrház, ugye itt több szivattyú telepet alakítottak ki annak idején, ezek gőzüzemű szivattyú telepek voltak, megvannak az eredeti berendezéseket, ezt mind meg fogjuk tudni majd nézni. Későbbiekben egyes részeket ugye villamosítottak, tehát amikor a különböző áradások vannak, és használni kell őket, akkor elektromos energia felhasználásával működtetik a szivattyúkat. Ugye 1980-ban volt a nagy árvíz, amikor komoly szerepe volt ennek a térségnek is, itt az itteni szivattyú telepeknek.
Mezőberény határában kanyarog a kettős körös. Partján áll a Bodoki Károly Vízügyi Múzeum egykori gőzüzemű szivattyú telepe. Az épület nem csak gépeket, hanem egy korszakot őriz. A régi gátőrházak, a gőzkazán és a korabeli vízgépészeti eszközök mind arról tanúskodnak, hogyan küzdöttek elődeink a belvízzel. A helyszínen Hegedűs András gátőr fogadott, mutatta be a Békés megyei értéktárba is bekerült ipartörténeti pontot.
Ez egy 1898-ban épített gőzszivattyú telep, ahol most vagyunk. Jelenleg a kazán házban vagyunk, ahol 5-6 óra hossza kellett felfűteni, mielőtt az egész szivattyú működésbe került, és 12 óránként 60-70 mázsa szünet lapátoltak bele.
Azért két ajtó, mert kettős kazán? Tehát
nem, egy nagy, csak két helyen lehetett, mert akkor a végéstere, hogy akkor két helyen lehetett betenni a szenet, belapátolni a szenet.
Termelték a gőzt, ki is nyitja nekem most az ajtót.
Igen.
Be tudunk nézni.
Ide, és akkor még szerintem ott az a kis lapát, amivel ügyesen dolgoztak.
Azzal, a szén az hol volt?
A szén, az itt kívül, ahogy vannak kiállító termünk, ott volt egy nagy épület, és akkor az alatt volt a szén.
Hány ember dolgozott itt?
Ennek a, hogy működjön, 7 fő kellett. Volt egy főgépész, akkor voltak olajzók, voltak kazánnál, tehát 7 fő kellett ehhez, hogy működjön.
És ez folyamatos készenlétet hát, jelentett?
Ez azt jelentette, hogy ha ezt beindították, akkor ez folyamatosan üzemelt. Mert ugyebár ez egy belvíz átemelő szivattyú, mert ugyebár mostanában már nincs így, de régebben úgy volt, hogy az árvíz meg a belvíz együtt volt. És azért kellettek ezek a szivattyúk, hogy átemeljék a belvizet. És amikor már megvolt az 5-6 óra hossza, tehát elég gőznyomásunk volt, azután megyünk a másik helyiségbe, ahol a szivattyú.
Itt a szivattyú, igen. Hú, itt sokkal nagyobb már a térés.
Hát igen. Tehát ott egy csövön átjött ide a gőz. Ott volt az első, a magas nyomású dugattyú, a plusz gőz pedig átment az alacsony nyomású dugattyúba. Percenként ez 120-at fordult, és 1 köbméter per szekundumot tudott átemelni. Ebből a csatornából.
Itt mellettünk, igen, látjuk is a csatornát.
Ebből a csatornából pontosan. Így ebből, és most jelenleg, ott ha kinézünk, ott az a kék tető alatt, ott van 2 elektromos szivattyú, ami most már felváltotta ezt a gőzgépet.
Tulajdonképp ebben a csatornában volt egy összefolyása a talajvíznek? És akkor ebből a csatornából emelték át a folyó részbe.
Ez a csatorna 35 kilométer hosszú. Tehát, és akkor onnét jöttek az oldalági csatornák, és akkor tehát onnét hozták, hogy hát igen, igen.
Bodoki Károly, az ő Bodoki nevét Károly viseli ez a múzeum is. Ki volt Bodoki Károly?
Egy Erdélyből ide települt család volt, 1812-ben lettek Békés vármegyei főmérnökei, és a vízszabályozással foglalkoztak.
Bodoki Lajos szintén
gondolom, testvér. Igen, igen. Azután, amit látjuk a gátépítést, ott a képen a kubikusok, hogy kezdték el. Azután a régi telep, hogy nézett ki. Ezek is a gátépítéssel, egy régi szivattyú telepet találhatunk itt.
Mi a feladata egy gátőrnek? Mekkora szakaszon dolgozik?
Nekem 6 kilométer szakaszon van a kettős körös jobb oldalából, 9 kilométer egy csatorna is van, 7000 hektár belvizes területen. Most meg már bekapcsolódott ez a öntözési tevékenység, hogy el kell járjunk öntözési, tehát szivattyú telepekre. 48 órát, két napig oda vagyunk, akkor utána jövünk haza.
És az éjjel-napos műszak, gondolom. Tehát itt éjszaka is lehet olyan helyzet, hogy cselekedni kell.
Hát itt egyértelmű, persze, persze. Itt így igaz.
Felül a kis motorra, most is motorra jött.
Igen, a leggyorsabb, igen, technológia, így, hogy a gyerfelünk is megyünk.
Nézzük még meg az udvart, hogy ott mit láthatnak az ideérkezők. Ilyen típusú és ilyen korú szivattyú telep van még Magyarországon?
Hát van még, arrább, mert a hosszú fok egy, van hosszú fok kettő, hosszú fok három.
Ugyanilyen gépek voltak?
Amik így, pontosan. A hosszú fok kettő ugyanilyen gépek voltak, csak most már elektromos motorok hajtják. Ugyanezeket amiket ilyen járókerekes szivattyúkat. A hosszú fok három az már ki lett vonva a forgalomból. Ő is ugyanilyen gőzgép volt, de már ő sem működik. Még van egy hosszú fok négy, amit 56-ban építettek, de az tisztán elektromos.
Ez is egy gyűjtemény itt az udvaron, ha egy picit közelebb megyünk a táblákhoz, akkor el is tudjuk olvasni, mert ugye avatatlan szem nem ismer rá ezekre az eszközökre, csak vannak, elolvassa.
Igen, tehát ezek ez csatorna kotrógépnek működ a gőz, tehát a kazánja, tehát magyarul, hogyha valahol kotorták a csatornákat, akkor ilyeket létesítettek meg, tehát mert ezek mobilisek voltak, tehát hordozhatók voltak.
Tehát ezeket valahonnan ide hozták, ahol igen, már nem volt
tehát, igen, tehát ennek mindnek megvan, hogy megvolt, melyik szivattyú telepen volt a helye. Az egy nagy dízelmotor.
Ez a zöld itt mellettünk.
Egy nagy dízelmotor, ami a Morgófokon, tehát a román határnál ott teljesített szolgálatot. Ez üzemképes, úgy lett idehozva 2013-ban.
A szivattyúk pirosra vannak festve, a kazánok egyértelműen feketére, igen. A dízel motor, ez pedig zöld. Szépen rendben vannak.
4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt a külső, 2 évvel ezelőtt a belső, és akkor itt is erre is volt egy kis összeg, hogy rendben legyenek, igen.
A hosszúfoki szivattyútelepen Hegedűs András gátőr kalauzolt. A zene után maradunk még a természetben. A víz elsősorban a kettős körös mezőberény környéki szakaszának természeti és kulturális értékeiről folytatjuk. Átmegyünk az út túloldalára, mert egy emlékművet látunk a gát jobb oldali szakaszán. mellettünk a híd, majd oda is fölsétálunk, megnézzük a kettős körös mezőberényi szakaszát. Szintén Petőfi emlékhely. Ugye volt róla szó néhány perccel ezelőtt, hogy a költő háromszor járt mezőberényben.
Időszak. Somával rokoni kapcsolatban volt, és tehát olyan is volt, amikor a feleségével is itt volt mezőberényben. Petőfi nagyon szerette egyébként a települést, ahogy a Ókerti Pincén is beszéltük, véletlenül jól is érezte magát többször. Színészkedtek is, tudomásom szerint a volt polgári kör épületében, és amikor eldőlt az, hogy csatlakozik Bem seregéhez, amit egyébként nem javasoltak neki, de hát végül is úgy döntött, akkor ennek a hídnak a helyén akkoriban megvolt réven kelt át a költő, és indult el Erdélybe Bem seregéhez. Ennek tiszteletére, ennek emlékére szervezték meg ennek az emlékműnek a felállítását. Egy nagy összefogással állították fel, a vízügy is megadta hozzá az engedélyt, hogy ezt az emlékművet fel lehetett állítani 1961. júliusában.
Egy dombormű ábrázolja azt a mozzanatot talán, amikor ide érkezett a költő.
Igen, hát a leírásokban szerepel, hogy ki volt az a kocsis, aki átvitte. Ugye az akkori révátkelés erre is alkalmas volt, ahogy az állatokat át tudták vinni a túloldalra, ugye a kocsikat is átvitték, ami aztán az 1800-as évek végéig meg is volt. Utána kezdték el aztán, de majd még később a híd építéséről is egy pár szót tudunk ejteni. Tehát ez egy szintén gyakran látogatott, komoly Petőfi emlékhely. A márciusi emléktúrának ez a célpontja, és egy megemlékezéssel zárul mindig ez a március 15-i emléktúra egyébként itt a Körösparton.
De szép, itt vagyunk körülbelül a híd közepén, vagy itt van az emléktábla?
Igen, a rév megszüntetése után a község fahidat épített egyébként, vármegyei segítséggel építették meg ezt a hidat, sőt egy időben még bizonyos bevételi forrást is jelentett, mert nyilván az állaladásért akkori időben fizetni kellett, de nem bizonyult tartósnak a fahíd, mert a körösnek az áradásai valószínű, hogy tettek kárt benne, ezért határozták el, hogy a fahidat elbontják, és helyette megépítik ezt a nagyon szép, igaz, hogy sajnos elég rozsdás vashidat, amely 1904-ben készült el, és azóta szolgálja az itt élőket, akár a mezőgazdasági, turisztikai, vagy bármilyen más tevékenységük során. És nagyon fontos dolog elmondani azt, hogy a II. Világháború alatt is voltak főleg idősebbekből kirendelt úgymond hídfelügyelők, akik vigyázták a hidat. Egy cikk is jelent meg róla, hogy talán még helyeztek el robbanóanyagot is a híd közelébe, de sikerült megakadályozni azt, hogy a hidat a visszavonuló magyar és német csapatok a szovjet csapatok előtt fel tudják robbantani. Tehát nem esett áldozatául a II. Világháborúnak, sok mással ellentétben, de a híd az épségben megmaradt szerencsére.
Makra Péter, az Orlai Ház munkatársa gyakran járja két keréken a Körösök vidékét. A környék aktív kikapcsolódási lehetőségeiről kérdezem.
A mezőberényben van az Alföld Turista Egyesület. Ők szerveznek környékbeli túrákat is, gyalogtúrákat elsősorban, de kerékpártúrákat is, meg aztán ők mennek távolabbra, ugye a Bihari hegyek sincsenek túl messze, egy 150 kilométerre már elérhetők Erdélyben. Nem mezőberényben, tehát Békésen vagy Köröstarcsán vannak hajókikötők a kettős körösön, illetve Köröstarcsán tényleg van is egy olyan kikötő, ahonnan szoktak szervezni túrákat, bár mondjuk Békésen is van sárkányhajózás is, van kenuzás is, hajóbérlés, vagy csónakbérlés, hajóbérlés is. Aztán Békéscsaba, ugye ez egy kicsit nagyobb település, ott is van több egyesület, szervezet, akik a környéket járják. Békéscsaba és környékén van a Venkeim kerékpár út. Azt például szerintem kifejezetten érdemes végigjárni Szabadkígyóstól, Békéscsabán keresztül, Póstelek, a Póstelek Írom kastély, Gerle, a Gerlei Venkeim kastély.
tematikus, időponthoz kötött kerékpártúrák, illetve gyalogtúrák vannak-e a vidéken?
Igen, március 15-én mindig szoktak szervezni, tehát az Alföld Turista Egyesület mindig szervez egy túrát a Petőfi Emlék műhöz, ami a kettős körösnek a partján van, tehát a Körös hídnál. Illetve van egy ilyen rendezvénye, egy teljesítménytúra, a Váradi teljesítménytúrák. Ez 10-20-50 kilométeres gyalogtúra, tehát itt a környéken, illetve ugyanebben a teljesítménytúrában van egy 70 meg egy 100 kilométeres kerékpártúra is, ami itt Szeghallom, Vésztőmágor, Vésztő, Bélmegyer, Doboz.
Ez körút, akkor körtúra?
Igen, ezek...
Több települést érintő körtúra.
Igen, ezek körtúrák mindegyiket, tehát gyalogtúra is, körtúra a kerékpáros is, körtúra, nyilván a gyalogtúra az sokkal rövidebb, tehát az jóval itt a környéknek a helyein megy. A kerékpáros túra meg igen, ezért hát 100 kilométerre már be lehet járni néhány dolgot. Nyilván a túra folyamán nem áll meg az ember általában, de hogy...
Főleg, maga... hogy a teljesítménytúra, akkor nem nagyon van erre idő.
De hogy ezeket a helyeket mégis eléri ez a túra.
Péter, részt vett már valamelyiken? Mik a tapasztalatok? Akár visszajelzésekből is mik a tapasztalatok? Mennyire népszerűek, mennyire vonz ide távolabbi országrészekről is résztvevőket, nevezőket?
Résztvevőként már végigmentem kerékpárral a 70-esen is, a 100 kilométeres túrán is. Hát elég sokan szoktak elindulni, tehát hogy azért van, ismerek olyat, akik Békés Csaba, Elek, meg ott a távolabbi, tehát viszonylag ilyen 60-70-80 kilométeres távolból is eljönnek. Illetve hát az elmúlt alkalommal, tehát idén nyáron egy 20 kilométeres gyalogtúrán is részt vettem. Ott voltak tényleg olyanok is, akik messziről jöttek, de jellemzően azért a környéknek a sportolói és túrázói érkeznek ide.
Kettőskörös, viszonylag lassú folyású, majd hogy nem tóhatású. Mennyire lehet kihasználni a folyónak, a folyószakasznak ezt a jellemzőjét, akár szap vagy egyéb vízi sport lehetőségekre?
Igen, mondjuk a SUP az most egy ilyen új hullámos sportolás. Nem nagyon látok most igazából SUP-okat itt a környéken, viszont kenúzni, kajakozni nagyon sokan szoktak. Tehát kifejezetten szeretik azt, hogy nem gyors folyású a folyó, viszont nagyon vadregényes, itt-ott azért kanyargós, aztán vannak különböző kis csatornák, amik bevisznek ilyen tényleg nagyon kalandos helyekre. Én magam is így a családommal egyszer-kétszer volt, hogy így elmentünk ilyen evezős túrára, és ez kifejezetten üdítő végigmenni rajta.
Makra Pétert, az Orlai Ház munkatársát, és Henger Pétert, a Mezőberényi Helytörténeti Egyesület elnökét hallották. Messzelátunk mai adásában a Békés vármegyei település értékeivel ismerkedtünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzom. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Szentirmai Ágnes.
Elhangzott a Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.